Ma este ismét egy kis sorrendcsere lesz, és a mai témánk az utolsó az esti témák sorából, amelynek ez a címe: építő és romboló szórakozások. Ezen belül olvasmányok, zene, film, testgyakorlás, sport, természetjárás. Nagyon jól tudjuk, hogy itt ezen a Biblia héten minden dologban a Biblia véleményét keressük. És lehet, hogy valakinek az jut eszébe, hogy ezekről a dolgokról is mond valamit a Biblia. Azt mondhatjuk, hogy igen, mond, mégpedig egy nagyon fontos alapelvet. És ezt szeretném idézni a Bibliából, Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versét. Lehet, hogy vannak, akik fejből is ismerik, mert egy nagyon szép és fontos bibliai ige, ezt gyakrabban halljuk idézni is. Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. verse így hangzik: minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát amikor halljuk ezt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, akkor semmiképpen se a szívre gondoljunk. Hát az is igaz, hogy a szív, a vérkeringés központja, ugye az emberi testnek a motorja, a fizikai élet tényleg igaz, hogy ennek a fenntartásában döntő szerepe van. De a Bibliában a szív szó átvitt értelemben jelenti az ember lelki világát, az ember gondolatvilágát. Mi is használjuk ezt a szót ilyen értelemben. Mert például, amikor azt mondjuk, hogy valakinek jó szíve van, akkor nem azt értjük rajta, hogy jó, erős, fizikailag jól működő szíve van, hanem egészen mást. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, akkor azt mondja, hogy a gondolatvilágodat, a lelki világodat minden féltett dolognál jobban őrizd meg. Hát érdekes az, hogy miért mondja a Biblia, hogy őrizni kell. Vajon miért mondja? Rögtön szeretnék rámutatni arra, hogy két okból. Az egyik az, hogy az emberi történelem kezdetén történt bűneset óta, amiről a Biblia beszél, sajnos az emberi szív igen hajlik a rosszra. Ezt nekünk tudomásul kell vennünk, hogy ezt az egész Biblia tanítja, és a gyakorlatban mi is láthatjuk, az emberi szív hajlik a rosszra. Dávid, a zsoltáros, nagy király volt, de egyszer így fohászkodik fel az egyik zsoltárában, ezt kér Istentől: ne engedd szívemet rosszra hajlani. Pedig Dávid egy nagyon okos ember volt, király volt, hatalmas ember volt, tehetséges ember volt, de mégis érezte azt, tapasztalatból látta, hogy az emberi szív, az ember lelki világa hajlik a rosszra. És ezért kérte: ne engedd szívemet rosszra hajlani. Tehát ez az egyik ok, amiért őrizni kell a szívünket. Aztán egy másik ok, hogy az emberi lény nagyon érzékeny. Sok minden hat ránk akkor is, ha nem akarjuk. Egy gyakorlati példát szeretnék nektek mondani, kis egyszerű dolog. Például azt szoktuk mondani, hogy vannak fülbe mászó dallamok. Nem nagyon gondolod meg, hogy ez neked tetszik, vagy nem tetszik, te akarod azt megtanulni, vagy nem akarod, egyszer csak azt veszed észre, hogy dúdolod, mert valahol hallottad, igaz? Tehát olyan érzékeny az ember, hogy van, ami a fülébe mászik, sőt, igazából tudjuk, hogy nem csak a fülébe, hanem bele az emlékezetébe, az értelmébe, a lelki világába, akkor is, ha nem akarja. Aztán mondok más példát. Például, ha valaki jó darabig egy olyan környezetben van, ahol nagyon csúnyán beszélnek. Ő lehet, hogy éppen neki olyan elvei vannak, hogy utálja a csúnya beszédet. Mégis egyszer csak észreveszi, hogy az ő száján is kiszalad ugyanaz. Esze ágába sincs úgy beszélni, de az ember a hatásokra annyira érzékeny, ha nem akarja is, ha mindig a környezetében van, akkor valahol befurakodik. Más példát is mondanék. Ez egy kicsit szomorúbb és komolyabb dolog, de igaz. Nagyon sokszor hallom fiataloktól, és ez nagyon szomorú tény. Sokszor azt gondoljuk, hogy nagy kiváltság, akiknek szüleik vannak, de azt kell mondanom, hogy egy olyan szerencsétlen világban élünk, hogy nagyon sok gyerek bár szülei vannak, de mégis nagyon-nagyon elkeseredett a szüleire. És nagyon sokszor lehet fiataloktól hallani, hogy mennyire éles szemmel látja apja, anyja rossz magatartását, rossz tulajdonságait is, és ez a gyerekeket a végsőkig elkeseríti. És amire szeretnék rámutatni, hogy sokszor hallottam fiataloktól, tizenévesektől, akik már értelmesen gondolkoznak, 17, 18, 20 éves fiataloktól is. Ez mondja, hogy elmondja, hogy annyira utálom apámnak vagy anyámnak ezt a tulajdonságát, annyira látom, hogy szétrombolja vele a családot, önmagát is tönkreteszi, minket is. És ami a legmegdöbbentőbb, sokszor hallottam tőlük, hogy azt veszem észre, hogy én is azt csinálom. Én nem tartom jónak, éppen, hogy szenvedek tőle, és mégis én is azt csinálom. Lépten nyomon azon kapom magamat, hogy én is úgy viselkedek, és én is úgy beszélek. És tudjátok, miért van ez? Mert az emberi lény ennyire érzékeny. Ezért mondja a Biblia, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, lelki világodat, mert még egyszer mondom, az emberi szív hajlik a rosszra, születésénél fogva hajlik a rosszra, és rendkívül érzékeny, nagyon könnyen befolyásolható. Ha valaminek a környezetében van, sokat látjuk, halljuk, akkor még ha nem akarjuk is hat ránk. Ezért tudatosan kell őrizni. Hát azután tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan lehet őrizni a szívünket, az ember gondolat és lelki világát. Hát most jelképesen így mondanám, hogy az ember szívének vagy lelki világának vannak kapui. Kapui, amiket lehet őrizni. Mert hogy jut be valami az ember szívébe, lelki világába? Gondolkozzatok ti is rajta. Hát először is az érzékszervek által. Amit hallunk, amit látunk, aztán ugye van tapintás, szaglás, ízlés, de ezek sokkal kevésbé fontosak. A legdöntőbb a hallás és a látás. Ugye ez az a két döntő kapu, amin keresztül a szívünkbe, a lelki világunkba behatolnak dolgok. Talán még megjegyezhetem főleg a felnőttek számára, hogy még a testünk is nagyon befolyásolja a testünk állapota, a gondolkodásunkat, még bizonyos értelemben ez is egy kapu, amin keresztül hatások érik a szívet, a lelki világot. De most én különösen erről szeretnék szólni, hogy a hallás és a látás, ez a két legfontosabb kapu, aminél őrizni kell a szívünket, amely nagyon érzékeny a rosszra, és nagyon hajlik a rosszra. Nagyon könnyen befolyásolják ezek a dolgok. Ezen kívül a Biblia kétségtelenül beszél, és ezt határozottan szeretném elmondani, hogy létezik személyes gonosz. A Biblia beszél egy személyes gonoszról, Sátán személyéről, aki az embernél hatalmasabb természetű lény, természetfeletti lény, aki a gonoszságnak, a bűnnek a szerzője. És a Szentírás őt úgy mutatja be, hogy az ember romlására törekszik, mert ő egy csatát vív az Isten ellenében, és ő a bűn uralmát akarja meghonosítani a földön és a világ mindenségben. Tehát így lehetne hasonlítani, mintha ez az ellenség, mint egy várat körbe járná mi szívünket, lelki világunkat, hogy hol lehet behatolni, hol nincs őrizet az ajtónál, és hol lehet megcsalni és tönkretenni az embert. Mert ha mi igazán tisztán gondolkodnánk, akkor sose esnénk a csalásainak az áldozataul. Tulajdonképpen rosszat ajánl nekünk, ezért be kell csapni minket, hogy kövessük. És miután ezt elmondtuk, akkor most térjünk, miután ez a bibliai alapelvet láttuk, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, akkor most térjünk a konkrét témánkra, hogy romboló és építő szórakozások. Tehát konkrétan egy területen szeretnénk beszélni arról, hogy ezt az alapelvet így hogy kell érvényesíteni, hogy őrizzük a szívünket, a lelki világunkat, mint egy várat. Minden rossz dologtól, ami befolyásolhatja. Hát először csak annyit hadd mondjak, mi az, hogy szórakozás. Azt kell mondanunk, hogy a szóban, hogy mindenki hallja, azt hiszem, mi van, amikor az ember szétszórja magát, elengedi magát, nem szerencsés szó. Nem szerencsés szó, mert azt fejezi ki, hogy mikor valaki szórakozik, akkor akár az emberi méltóságát is leadja, akkor akár kifordul magából, akkor szórja magát, elengedi magát, mindegy, hogy viselkedik. Szóval ez az elf hamis. Valaki, aki embernek tartja magát, az mindig meg akarja őrizni a maga emberi méltóságát, és az akar lenni, aki. Soha se akarja szórni, elengedni magát, akármilyennek lenni. Tehát ehelyett, a kifejezés helyett használjunk talán egy, ugye ez szerepel a címben, mert ez az általános fogalom, de mi most használjunk egy jobbat ennél, hogy a szabadidő eltöltése. Ez viszont helyes és szükséges, hogy az embernek legyen szabadideje, ez jogos és szükséges dolog, és helyes is, az emberi lénynek szükséglete is, hogy naponta legyen szabad ideje, hetenként legyen szabad ideje, hetente több egy egész nap, és egy esztendőben meg még több a szabadsága. Tehát minden embernek kell naponta, hetente, évente szabad idő. És hogy ezt a szabad időnket mivel töltsük. És hogy amikor a szabad időnket töltjük, akkor vigyázunk arra, hogy olyan dolgokra fordítsuk, amelyeknél érvényesítjük ezt az elvet, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet. Tehát ne olyan dolgokat engedjünk meg magunknak, amelyek ezzel az elvel ellentétesek. Hát akkor talán úgy gondolom, hogy még kezdjük rögtön talán az olvasmányoknál. Hát kezdjük ott, azt hiszem, hogy sokan vannak, nem merem kérdezni, hogy kik, mert valószínű nem igen jelentkeznének, lehet az is, hogy nem restelnék és jelentkeznének, de biztos vannak benne, hogy jó néhányan vannak, akik azt mondják, hogy én utálok olvasni, én sem szeretek olvasni. Szóval, hogy nekem ez szóba se jöhet a szabad idő töltésénél, mert nem szeretek olvasni. Úgy gondolom, főleg az ifjabb tizenéves korosztályban biztosan vannak ilyenek. És itt szeretnélek, gyerekek, figyelmeztetni benneteket arra, hogy ezt ne engedjétek meg magatoknak. Lehet, hogy azért nem szeretitek, mert nem kóstoltátok. Vagy még nem értettétek meg, hogy ez miért annyira szükséges. Egy kislány egyszer lakott nálunk, itt egy Szabolcs megyéből való volt, és hát olyan nehéz családi körülménye volt, és fél évig nálunk lakott. Hát az első hónapban majdnem semmit nem evett, mindig csak kenyeret kért, mert ő ezt az ételt se ismeri, azt az ételt se ismeri. Annyit kellett a fejével beszélni, hogy honnét tudod biztosan, hogy rossz, ha még soha nem ettél. És úgy kellett belekönyörögni, hogy hát most legalább egy kalállyal kóstolj meg, ott hagyhatod. Mindig bíztattuk őt, olyan 13-14 éves volt, mondtuk, ott hagyhatod. Senki se fogja rád kényszeríteni, de egy-két kanállal kóstoljál meg, nem is biztos, hogy nem szereted. Hát nem tudhatod, ha még sose próbáltad. Hát szeretném ezt mondani azoknak is, akik kijelentik, hogy ők utálnak olvasni, hogy lehet, hogy azért, mert még sose próbálták meg komolyan, hogy ez élvezetes és örömteljes lehet. És azért szükséges feltétlenül olvasni, mert aki soha nem olvas, legfeljebb újságoknak a címszavait futja át, annak egyszerűen beszűkül a gondolkodása. Nem tud gondolkodni, visszafejlődik. Még ahhoz képest is, még ha nem is nagy sikerrel koptatta az iskolai padot, de még ahhoz képest is visszafejlődik, hogyha soha se olvas. És viszont mit olvassunk? És mi értékes, és mi nem értékes? Hát ez nem is egy kis kérdés. Egy pillanatra megkérdezném tőletek, hogy melyik az a magyar költő, aki töprengett ezen, hogy a könyvek mennyit használnak az embernek? Valaki meg tudja mondani? Ó, gyorsan hangzik. És mi a neve a versének? Igen. Vörös Marti Mihály, Gondolatok a könyvtárban. Ugye itt fölteszi a kérdést, hogy ment-e a könyvek által előbbre a világ? Hát nem véletlenül töprengett rajta, mert egyes könyvek által igenis, nagyon is, mások által egyáltalán nem. Aztán van ebben a versben egy olyan mondat is, akik valaha iskolában odafigyeltek rá és tanulták, azok biztos emlékeznek. Országok rongya, könyvtára neved, ugye? Hát persze ő itt arra gondol, hogy valószínűleg többen tudják, hogy a papírt miből készítik. Nos, miből készül a papír? Rongyból főleg. És ugye ezt alkalmazta, de értjük, hogy nem csak ennyit akart mondani, hogy rongyból készül a papír, hanem hogy vajon mi tükröződik ténylegesen a könyvtárakban és a könyvekben. És gyerekek, ezt a versót szeretném felhasználni arra, ami kiváltképpen manapság időszerű, hogy nagyon sok minden olyan könyv található a könyves standokon, és lehet hozzájutni, amikre nyugodtan mondhatjuk, hogy az országok rongya. De ezt nagyon szeretnénk javasolni, hogy ne ezeket a könyveket olvassuk, amire szó szerint ezt mondhatjuk. Hogy ezekkel a könyvekkel nagyon-nagyon kell vigyázni. És ezután az általános alapelv után kicsit konkrétabban szeretnék beszélni egy kicsit az olvasmányokról, és ezt majd összekapcsoljuk a filmekkel is, mert több helyen kapcsolódik. Hát először a versekről. Megkérdezném, ki szereti a verseket? Erre most kíváncsi vagyok, erre nem szégyen jelentkezni. Legfeljebb, aki nem szereti, nem jelentkezik. Hadd lássam. Hát még egy kicsit vigasztaló. Még egy kicsit vigasztaló, hogy ennyien. Itt is azt tudom mondani, van, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem szereti. Lehet, hogy az az oka, hogy az iskolában nem szerencsés módon megkövetelték, hogy tanulja meg fejből, ez neki nehezen ment, rossz élményei volt, és örökre megutálta a verseket. Lehet, hogy valaki ezzel is úgy van, hogy még sose kóstolta ezt az ételt. Gyerekek, tudjátok, miért kell ezt megpróbálni és szeretni a verseket? Egy költőtől hallottam, és nagyon igaza van, azt mondta, hogy a vers az gondolat esszencia. Ez egy idegen szó, hogy esszencia, de valószínűleg hallottuk. Lényeg, sűrű lényeg. És nagyon igaza volt, azt mondta, a vers az gondolat esszencia, a vers az sűrű lényeg. A jó vers, abban olyan igazságok csapódnak le, és olyan gyönyörű nyelvezettel, hogy az tényleg valami nagyon értékes dolog. És ezért nagyon ajánlom, hogy akik nem kóstolták, és próbáljatok verseket megszeretni. Magyar költőinknek a verses köteteit is érdemes megvenni, és mert hiszen tényleg kiváló költők léteznek, és az embernek az egész gondolkodása, a beszéde csiszolódik, ha szép verseket olvas. Nagyon ajánlok nektek ilyen szokást, hogy gyűjtsétek magatoknak a kedvenc verseket. Kiírni, lefénymásolni lapokat. Az ember csinálja magának saját verses kötetet, mégpedig abból a célból, hogy mikor fáradt például, amikor szeretne egy kis felüdülést, jó kikapcsolódást, akkor a kedves verseit olvassa, azok kéznél legyenek, azok egy gyűjteményben legyenek. Nagyon-nagyon hasznos dolog ez. Azután menjünk már is tovább. Nagyon ajánlom nektek a könyvek között, különösképpen ajánlom az ismeretterjesztő könyveket. Értitek, mi az, hogy ismeretterjesztő könyv? Vagy a természetvilágáról szól, vagy más területen ismeretterjesztő könyv. Ezek, ha élvezetesen írják le, persze vannak olyan ismeretterjesztő könyvek, amelyeket nagyon rosszul írtak meg, és nagyon unalmasak. De vannak, amelyeket nagyszerűen írtak meg, szellemesen, élvezetesen, a magas dolgokat is egyszerűvé teszi, és az ember szemét kinyitja sok minden szépre, értékesre, érdekesre, ami a világban van. Nagyon sok szép, színes képpel illusztrált ismeretterjesztő könyv is van, és ezeket nagyon ajánlom nektek. Én az ismeretterjesztő könyveket nagy előnyben részesíteném a szép irodalommal szemben is, mert ott már nagyon kell válogatni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami használható. A filmekre nézve ugyanezt hadd mondjam, ismeretterjesztő filmek. Igazán vannak nagyon szép és nagyon jó ismeretterjesztő filmek, tévében, moziban. Leginkább ezeket lehet ajánlani. Ezeknek nagyon-nagyon sok hasznuk van, különösen természetrajzi filmek, olyan érdekfeszítő és annyira érdekes, és nagyon-nagyon értékesek. Szülőknek, nevelőknek is nagyon lehet ajánlani, hogy gyerekeiknek szerezzenek be ismeretterjesztő filmeket, diafilmeket, ami érdekes, ami nem száraz, nem unalmas, hanem tartalmas, tanító, szórakoztató, örömet nyújtó egyaránt. Ami már a szép irodalmat illeti, ugye ott a regények és a sztorikat, ugye történeteket tartalmazó könyvek nagyon válogatni kell. Én csak egy általános szempontot szeretnék nektek mondani. Minden olyan könyv rossz, ami az ember fantázia világát nagyon felcsikázza, és a való élettől, a valóságtól eltávolítja. Ez egy nagyon lényeges alapelv. Sokszor láttam gyerekeket, akik az olvasmányaik betegei. Még ha mondjuk színvonalasabb, művészibb igényű regényeket is olvasnak, de óriási tömegben habzsolják őket, és igazából a sztoriért olvassák, tehát a történetért, az izgalmas történetért. Ugye ismeritek azt a szokást, hogy valaki egy könyvnek elkezdi olvasni, és aztán hamar megnézi a végét. Ismeritek ezt? Mert tulajdonképpen nem olvassa rendesen, hanem csak a sztori, az izgalom hajtja őt, hogy hamar megtudni, hogy mi a történetnek a vége. Hát aztán azt hiszem, tudjátok, hogy rengeteg film van, aminek ugyanez a lényege, az izgalom. Az izgalom. Az izgalom, az izgalmas történet, és lebilincsel téged azzal, hogy nem tudod otthagyni, akár van értéke, akár nincs, mert tudni akarod, hogy mi a vége. Szóval erre azt tudom mondani, hogy mindenféle ilyen olvasmány és minden ilyenféle film, aminek az a lényege, hogy izgalmas történet, és te csak azért olvasod, hogy izguljál, és tudjad, hogy mi a történetnek a vége, az mind romboló. Az mind romboló. Mert az embert nagyon sokszor kiveszi a valóság világából. Gyerekeket, fiatalokat láttam nem egyet, akik valósággal betegei lettek az ilyen sztori olvasmány habzsolásnak. Fantasztikusan ábrándozók lettek, a fantáziájuk kórosan megnőtt. Nem tudtak a valóságba beilleszkedni, mindig ebbe az álomvilágba éltek. Azon kívül az idegrendszer hihetetlenül megviseli az a sok izgalom. Ugye? Ez nagyon-nagyon káros. És tudom, hogy aki ezt megszerette, erről leszokni olyan nehéz körülbelül, mint a dohányzásról, vagy az italozásról, nem tudom, milyen hasonlatot mondjak, nagyon nehéz leszokni, ha valaki megszokta, de nagyon ajánlom mindenkinek a leszokás mielőbbi megkezdését, mert csak izgalomért, csak sztoriért könyvet olvasni, filmet olvasni, ez az idegrendszernek árt, ez az embert a valóságtól eltávolítja, szétszórtá, ábrándozóvá, kedvetlenné, hangulatbeteggé teszi. Nagyon-nagyon káros, fiataloknak, ifjúságnak nagyon-nagyon átkos dolog. Azután hadd szóljak külön három fajta könyvről és filmről, ezekről pedig ezt mondhatjuk, Ugye ti is el tudnátok mondani, ha megkérdezném tőletek, hogy melyik az a három fajta film és könyv, ami a legkárosabb. Krimi, horror és pornó. Ugye ti is tudjátok ezeket a szavakat, mi ez? Krimi, horror és pornó. Tehát ezeket a könyveket, gyerekek, csak azt tudom mondani, aki egy kicsit is komolyan veszi ezt az elvet, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Mert a gondolkodásból, az érzésekből származik minden, amit csinálunk. Ez határozza meg az egész sorsunkat és az egész életünket. Aki ezt egy kicsit is komolyan veszi, ezt mint az utálatos békát, szóval ettől írtózzék. Csak azt tudom mondani. Nem tudom, hogy milyen éles hasonlatot használjak, de az én szememben ilyen könyvet olvasni, krimit, horrort, vagy pornót, ez körülbelül olyan, mint dökhús tenni. Szóval ne haragudjatok, én nem tudok finomabbat mondani, de ez, hogyha valakinek épp az ízlése, épp az értékrendje, akkor ez körülbelül olyan, mint dökhús tenni. Szóval szellemileg ilyesmivel táplálkozni, ami tényleg országoknak a szemetje, és a bűne, és a mocska, azt nekünk szellemi táplálékként élvezettel eszegetni. Szóval ezt nagyon-nagyon szeretnék mindenkit elborzasztani ettől. Tudom, hogy a kriminél egyesek védőbeszédet tartanának. Ha most én abba hagynám, felállnának és védőbeszédet tartanának, hogy ez csiszolja a logikát. Nagyon, nem, én is hallottam ezt az érvet. De azt kell mondanom, hogy nem hiszem el. Én régen, mikor iskolába tanultunk a római birodalomról, és hallottuk, ugye tanultuk azt, hogy a római birodalomban a népszórakoztatás, legfontosabb népszórakoztatás a cirkusz volt, ugye biztos ti is tanultatok ebben iskolában, és hogy rendezték a népnek a cirkuszokat, ahol gladiátorok vívtak egymással halálos küzdelmet, és ott maradtak egyesek holtan, csak az emberek szórakoztatására, meg hogy vadállatot bocsátottak emberekre, rabszolgákra, és ebben gyönyörködtek. Akkor magamban azt mondtam, pedig még egész fiatal voltam, hogy igen, ennek a civilizációnak össze kellett omlani, ez tényleg a római birodalomnak az alkonyán volt, mert mikor az emberek a kegyetlenség látványát szórakozásnak veszik, mikor az emberek élvezik azt, hogy ami a legsötétebb, a leggonoszabb, a legvisszataszítóbb, az nekik szórakozás legyen, és ezt élvezettel nézik, akkor annak a civilizációnak a napjai meg vannak számlálva. És azt kell mondanunk, egy tragédia, hogy ezek csemegének számítanak ma, amelyek a legsötétebb és a legvisszataszítóbb dolgok. A pornóról majd azt hiszem külön lesz szó egy beszélgetésen, amit nagyon ajánlok, ami 10 éveseknek lesz, de nagyon ajánlom, hogy részt vegyenek rajta. Ezt majd Hans Saba fogja tartani, majd halljuk a hirdetést, hogy mikor. Erre azért nem térek ki, mert az idő is rövid, és ezekről az elvekről ott majd lesz szó. És miután ezeket elmondtuk az olvasmányokról, valamit a zenéről. Hát ez is egy nagyon lényeges kérdés, mert a zenének talán soha ekkora szerepe az emberek életében nem volt, mert lemez, magnó, ugye most nem úgy van, hogy valaki, ha hall egy zenekart, vagy egy muzsikus csapatot, hát akkor hall zenét, hanem mindenhogyan eljut a zene. De azt is kell mondanunk, hogy ennyi rossz zene, és ennyi tragikusan romboló zene se pusztította az emberiséget soha, mint ma. Itt talán kérdeznétek tőlem azt, hogy bizonyos zene miért rossz. Hát sokat mondani persze nem fogok ebben a rövid keretben, de elmondanám a lényeget. Az ember nagyon érzékeny lény, nagyon érzékeny lény. Megint érvényes az, amit az előbb mondtam, hogy dolgok hatnak ránk akkor is, ha nem akarjuk. És így van ez, hogy van olyan zene, nem tudjuk pontosan megmagyarázni, de van olyan zene, ami az érzékeinkre hat, az alacsonyabb rendű, ösztönös érzékeinkre hat. Azokat szinte felajza, izgatja. És van olyan zene, amely az ember magasabb rendű lelki képességeire hat. Ugye nagyon nehéz szavakat találni, amikor zenéről beszélünk. Én sokszor kértem zenészeket, zeneszerzőket, hogy beszéljenek egyes dolgokról. Azt mondták, nem nagyon tudunk, mert a zene az azért zene, hogy a zene nyelvén beszél, és nem szavakkal. És van benne igazság. Nem tudunk minden szavakkal megmagyarázni. Nagyon érzékeny lény az ember. De tény, hogy van olyan zene, amely az ember alacsonyabb rendű, ösztönös érzékeire hat, és az ember elállatiasításához segít, és van olyan zene, amely az ember magasabb rendű lelki képességeit éleszti. Van, ami lecsendesít, elgondolkoztat, megnyugtat, felemel harmóniát, békességet, olyan tiszta belső örömet nyújt. És van olyan zene, ami pedig az emberben az agresszivitást, az erőszakosságot fokozza, az ilyen vad indulatokat, és vad kívánságokat korbácsolja fel az emberben. Tehát még csak ezt tudom mondani, az ember nagyon érzékeny lény, és van olyan zene, ami így hat az emberre, és van olyan zene, ami amúgy hat az emberre. Azon kívül még ezt a különbséget is tehetjük, hogy van olyan zene, amely normális úton közelíti meg az embert. Udvariasan megszólítja az embert, így mondhatnám jelképesen, mint egy kopogtat az értelmén, a szívén, és ha nekünk tetszik, akkor meghallgatjuk, és szóba állunk rajta, és gondolkodunk rajta, és befogadjuk a szívünkbe. Van olyan zene, amelyik nem kér bebocsátást, ami megrohamoz téged agresszíven, erőszakosan, tetszik, nem tetszik, birtokba veszi a gondolataidat, az érzésedet, a hangulatodat meghatározza. És azt kell mondanunk, hogy minden olyasmi, ami az ember szabadságát nem tartja tiszteletben, ami megrohamozza az embert, és tetszik, nem tetszik neki, a hatása alá vonja, az eleve rossz. És én nem használok itt szakkifejezéseket, meg nem minősítem, hogy ilyen zene, olyan zene. Elmondtam az elvet, és gondolkozzatok rajta, hogy milyen zene hat rátok úgy, hogy erőszakosságot, vadságot, vadindulatokat korbácsol föl, és gondoljatok azon, hogy melyik, amelyik olyan nagy békességet, belső örömet, olyan harmóniát ad, olyan nagy megnyugvást, olyan tiszta örömet. Mi a különbség? És melyik az, ami ha akarjátok, meghallgatjátok, de nem bilincsel oda, kimehetsz a szobából. De melyik az, ami ha tetszik, hanem már csak a hangerejével is harsog és hatalma alá von, és a hangulatodat megszabja, és kötelezően parancsol neked. És döntsétek el, hogy melyiket választjátok, és melyiket engeditek be a szívetek kapuján. Én megvallom nektek, hogyha én taxiba utazom, sajnos nagyon elfoglalt vagyok, és nagyon sokszor kell taxiba ülni, amikor rohanok ide-oda, mindig udvariasan megkérem a taxis, nagyon finom a udvariasan, hogy meg ne haragudjék, megkérdezem, hogy le tudna mondani a zenehallgatásról, amíg utazunk. Mert egyszerűen nem bírom elviselni az alatt az idő alatt sem, és olyan jó az a csend az alatt. Gondolkozom és megnyugszom. Ez ember egy kicsit nevelget másokat annak a szabadság, hogy nem köteles ezt a zenét hallgatni. Nálunk rettenetes, hogy az áruházakban bömböl ez a zene. Én sokszor elgondolkozom azon, hogy az a szegény személyzet, akiknek egész nap ez alatt a zaj és lelki ártalom alatt kell lenniük. És ez csak nálunk egy bolond szokás Magyarországon. Például jártam Amerikában, Ausztráliában, meg ilyen igazi hipernyugati civilizált helyeken. Olyan csend van az áruházakban, semmiféle ez a tomboló zene. Eszük ágába sincs ezt a zenét tomboltatni, pedig hát ott is rengetegen művelik, meg kedvelik, de nem kényszerítik rá mindenkire, hogy köteles, ha tetszik, hanem hallgatni. Nem nyomorítják meg vele a személyzetet. Én úgy tudom elképzelni, hogy gazdasági okokból is csinálják. Általában ezek a nyugati emberek nagyon praktikusak, és biztos felmérték, hogy pontosabban és figyelmesebben dolgoznak az eladók, és biztos felmérték, hogy megfontoltabban és jobban vásárolnak a vásárlók. Szóval, hogy biztosan jobban használ, mint hogyha ezzel a zenével tömik szünet nélkül a fejüket. És a fülhallgatósoknak is szeretném ajánlani azt, hogy gondolkozzanak el azon, hogy mikor hagynak maguknak egy kis csendet. És gondolkozzanak azon, hogy jó-e ez örökké zsongatni valakinek a fejét. De biztos, hogy a hallást, a figyelemösszpontosítás nagyon károsítja, nagyon, nagyon szétszórt lesz, nehezebben tud tanulni, nehezebben tud figyelmet összpontosítani, örökké bömbölteti a fülébe ezt a zenét. És egyszerűen nem hagy magának időt csendre és gondolkozásra, pedig a csend nagyon jó. És talán még annyit is hadd mondjak nektek, hogy néha azt is érdemes megnézni, hogy melyik zenét kik művelik. Ugye az egyik fajta zenének, ha megnézitek a zenészek, az énekesek képeit, megjelenését, hát sokszor tényleg azt mondhatjátok, hogy ezek olyan ember példányok, akik nagyon elfajultak valamilyen irányba. Szóval az arckifejezésük, a megjelenésük. És az ember elgondolkozik, hogy hát azért a zene az biztos a léleknek a tükre is. Hát most nekem az a zene kell, ami azoktól az emberektől telik, akiknek a megjelenése, az arckifejezése. Az egyike az agresszió, a másike az ürességet, a harmadiké a bárgyúságot, a negyediké az extrémséget fejezi ki. Hát szóval az ő termékük nekem az értékes. És sokszor nézzetek meg egy klasszikus zenekart, az ember már csak abban is gyönyörködik, amilyen összhangban játszanak. Az ember csodálja azt, hogy milyen nagyszerű emberi teljesítmény az, ahogyan ezt összehangolják. Szinte a látványa is szép. Ha a tévében látjátok, vagy közvetlenül látjátok, ahogyan muzsikálnak. És nézzétek meg azokat az arcokat, azokat az embereket, akik ezt csinálják. Az ő szellemi, lelki termékük sokkal egészségesebb biztosan, amit nyújtanak, mint amaz. És utána valamit még egész röviden a mozgásról, természetjárásról. A mozgással kapcsolatban annyit, hogy a sport az önmagában nagyon szép és nagyon jó lenne, hiszen a testmozgás kell az élénk szellemhez, a fizikai egészséghez. De amikor ez mindennek fölébe nő, és amikor a versengés szelleme határozza meg, és amikor túlfeszítetté válik, és rabszolgaságá válik, akkor már tényleg átok. Ez is egy betegség, hogy így megy. Nekem volt középiskolában egy tanárnőm, aki nagy sportember volt, nagyon lelkes sportember, és azt mondta, hogy bár én nagyon szeretem a sportot, és nagyon értékelem, mégis azt mondom, hogy nálunk túlhajtott a sport, és egészségtelen irányt vesz. Nagyon intelligens nő volt, és ez volt a véleménye róla, és igaz is. És én is direkt örültem, mikor az egyik unokahúgom, aki kosárlabdás volt, és látom, hogy teljesen elnyomorítja az edző az életüket, és semmire nem jut időse pihenés, és rabszolgává tesz. Én nagyon boldog voltam, amikor abba hagyta. Annak ellenére, hogy nagy, jól mennek, és nagy sportjövőt jósoltak. De látszik, hogy az egész emberi egyéniségét elnyomorította volna. És hadd mondjam nektek, hogy nem muszáj kifejezetten egy sportágat űzni. A legegészségesebb mozgás a következő: fizikai munka. Jó egészséges fizikai munka, legegészségesebb, mindent megmozgató dolog, kerti munka, és minden egyéb fizikai munka. Nem érdemli meg az ember nevet az, aki nem szereti a fizikai munkát, és nem keres módot, hogy időnként gyakorolja. Minden embernek a harmonikus fejlődéséhez kell. Ez is a mi társadalmunknak a betegsége, hogy sok ilyen iskolakukacot nevelt, akik semmithez nem értenek, csak padban ülni, de nem is becsülik a fizikai munkát, meg nem is értenek hozzá. Tehát nagyon, nagyon ajánlom, hogy a fizikai munkát tanuljuk meg megbecsülni, mint jó testmozgást és a gyaloglást. A gyaloglásnak is milyen értéke van. Ez a jó, hogy itt az ember nem csak mozog, valami hasznosat is csinál közben, nem? Milyen jó, mikor össze van kötve, nem csak mozog, hasznosat is csinál. A gyaloglás nem csak jár és mozog az egész szervezet, meg a tüdő, erőteljesebben lélegzik, hanem közben milyen jól lehet meditálni, gondolkozni, elcsendesedni. Lenyugszik az egész idegrendszer. A gyaloglás is nagyon-nagyon hasznos dolog. És végül utoljára a szabad természetről. Nem tudom, gondolkoztatok-e arra, hogy mi a szép a természetben, de azért előbb itt is felteszem azt a kérdést, hogy ki szeret a természetben lenni és természetet járni. De őszintén, olyan ne jelentkezzék, aki nem. Kíváncsi vagyok tényleg az arányra. Hát azt kell mondanom, hogy ez is vigasztaló. Ha őszinte, akkor vigasztaló. De akkor, ha ezt mondtátok, akkor most szavatokon fogunk benneteket fogni. Mikor jön a hegymászás, akkor szeretném, hogy mindazok, akik jelentkeztek, jönnének a hegyre. Mert igencsak rossz tapasztalataink voltak egyes turnusokban, hogy egyesek kizárólag csak focizni, röplabdázni voltak hajlandók, hegyre mászni egy világért sem. De én nem is tudom, hogy valaki hogy tud meglenni ilyen szép hegyek közelében, és nem izgatja azt, hogy a tetejére menni. Ma délelőtt elmentünk Hensz Csabával és Tamszki Pistával új terepet keresni, és kinéztünk egy csodálatos helyet. Nézzétek meg a térképen. Korpona, jól mondom? Korpona hegy. Nézzétek meg a Korpona hegyet a térképen. Az lesz az egyik kirándulás célpont. Azt mondtuk, hogy pontosan olyat akarunk keresni, ami valami olyan lenyűgöző, hatalmas természeti élményt ad. Amit csak egy hegytetőn lehet szerezni. És szeretnélek benneteket lelkesíteni, hogy aki a természetet nem szereti, és nem fordít időt arra, hogy ott időnként időzik, annak az életéből biztos hiányzik valami. Gondolkoztatok-e rajta, hogy miért olyan jó a természetben lenni? Miért olyan jó? Szabadon érezzük magunkat? Nagy igazság. Nekem is jutott eszembe, amikor lenéztünk a fákra, hogy na, ezeknek kiparancsol, ez az abszolút szabadság, ami itt van. Ők élik a maguk életét. Ez is igaz. A szabadság hangulata, érzése nagyon jó. Mondnék valaki valami okosat? Hogy miért jó? A zöld szín megnyugtató. Ez is nagyon igaz. A színek, a zöld szín maga nagyon megnyugtató. Igaz? Mondjon még valaki valamit. Tessék? Nagyon igaz. Tudjátok, hogy kirándulásokon szoktuk gyakorolni, hogy azt mondjuk, hogy csendhallgatás. Egy-két percig senki nem mocorogjon, számolja meg, hogy hány madár énekel egyszerre. Ez nagyon-nagyon jó dolog. Igen. Csodálatos dolog kiszűrni, hallani a hangokat, a csendet. Tessék? Friss levegő. Nagyon igaz. Csupa jókat mondtok. Rendkívül jó a friss levegő. Mondjatok még valami jót. Tessék? A mozgás. Az is igaz. De még valaki mond-e valamit? Az is nagyon igaz. És főleg hegytetőről. Onnét különösen. Még mond-e valaki valamit? Tessék? El lehet gondolkodni, nagyon igaz, elszáll az ember gondolata, amikor még egyet mondok nektek. Még valamiért nagyon jó a természetben lenni, ez pedig azért nagyon jó, mert a tökéletességet látjuk mindenütt. Ha máshol mit látunk, rengeteg torz dolgot, szemetet, piszkot. De a természetben van piszok? Mondjátok meg nekem. Ott, ahol ember nem járt, pontosabban, pardon. Van piszok? A természetben elég jól van ez megszervezve, igaz? Elég jól van megszervezve. És azon kívül megkérdezem, láttok tökéletlen dolgokat a természetben, olyan torzvisszás, tökéletlen csúnyaságokat láttok? A természetben szépség van, a tökéletesség látványa mindenütt. Mi ma például láttunk két őzikét, ugyan szépen mentünk, nem volt nagy, ugye nem volt az egész tábor nagy zaja, és ott a natúr természetben, ahogy ezek ott mozogtak, ahogy szökkeltek, hát a tökéletességnek a látványa, nem? A mozgásuk, az alakjuk, és minden, és ez rendkívül megnyugtató az embernek, ennyi szépséget és ennyi tökéletességet látni. Tehát nagyon szeretnénk benneteket bíztatni erre. Még megkérdezem tőletek, valaki meg tudja mondani, hogy melyik az a bibliai személy, az Ószövetségben van, ennyit segítségül mondok, akiről az van megírva, hogy szokása volt kijárni, elmélkedni a mezőre. Stimmel, stimmel. Kiment este felé elmélkedni a mezőre. Azért ezt már régiek is felfedezték, pedig Izsák nagyon régen élt, igaz? Azután nézzétek meg, hogy azoknak, akiket a Jóisten valami nagy feladatra hívott el, Mózes, Dávid, Pál apostol, éveket töltöttek a természet környezetében, a pusztában. Ez nagyon hozzátartozott a lelki nevelésükhöz. Az Úr Jézus Krisztusról is olvassuk, hogy szeretett a hegyre menni, meg a puszta helyre menni. Az ő életében is naponta döntő szerepe volt a szabad természetnek. Tehát ez a legnemesebb szabad idő töltéseknek az egyike is, mindenkinek ajánljuk. És ezzel be is fejeztük a témánkat. Még egyszer szeretném elmondani az alapigét. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Az emberek legfeljebb a szemük világára szokták mondani, hogy féltett kincs, és nem gondolunk arra, hogy az ember lelki világa féltett kincs, mert nagyon érzékeny és nagyon hajlik a rosszra. És a hallás és a látás, ahol legjobban tudjuk őrizni a lelki világunk kapuit, azt őrizni kell. Olyasmit engedjünk be a szabadidő töltésnél is, ami nekünk tiszta örömet ad, ami fejleszt, ami előre visz, és ne olyasmit, ami rombol és pusztít. Mindenkinek a személyes okosságára bízzuk a többit.